Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk titeket a 16. adásunkban. A mai témánk a reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése és a protestantizmus elterjedése Európában, illetve Magyarországon. Fogunk beszélni a fontosabb előzményekről, a katolikus egyház válságáról a kora újkorban, a reformáció megindulásáról, vallásháborúkról, illetve Luther Mártonról és Calvin Jánosról és az ő tanításaikról, illetve megnézzük, hogy milyen hatása volt a reformációnak Magyarországon. Kezdjük az előzményekkel.
A koraújkori változások sorában, ha haladunk, ugye most már vallási változásokról beszélünk, ugye előző adásban földrajzi, gazdasági, társadalmi változásokat érintettünk, most elérkezünk a vallási változásokhoz és egyben kulturális változásokhoz is. Gyakorlatilag a létrejövő katolikus egyház itt a koraújkorban mérhetetlen válságot él át, és ez a válság fogja életre hívni a ma is létező egyházakat és felekezeteket. Nagyon fontos, hogy itt keresztény vallásról beszélünk, tehát ne keverjük a vallást a felekezettel vagy egyházzal. Itt mind a három tanult jelentősebb egyház és felekezet a keresztény hitet vallja és terjeszti, csak máshogy értelmezi azokat, és máshogy adja át a hívőknek. Miért belevágnánk itt azért egyből a koraújkorba, azért érdemes folyamatokban átlátni itt a katolikus egyház történetét, tehát kezdjük itt a középkorral. A katolikus egyház történelmében a reform kifejezés ugye többször már felmerült a középkorban is. A reform latin eredetű szó ugye visszaalakítást jelent így törzsfordításban, de használjuk a megújítást, tehát a re szó ugye megújulást jelenti. Ugye először a bencés szerzetesek használták ezt a fogalmat a klüni reform mozgalom során 10-11. Század idején az eredeti bencés regulához való visszatérést hangsúlyozták, például ugye a cölibátus bevezetését. Tehát már a középkorban azt látjuk, hogy a katolikus egyház válságot él meg. Tehát ez nem egy új dolog a koraújkorban. Később az egyházi reform tágabb értelmet nyert, ugye az egyház szükséges megújulását értjük a reform szó alatt. A 14-15. században a katolikus egyház politikai meggyengülése felszínre hozott olyan javaslatokat, amelyek a pápai hatalom korlátozásáról szóltak. Ilyen volt az úgynevezett konciliarizmus, ami szintén egy reformnak minősíthető. Ugye ez a zsinati eszme, amely szerint ugye az egyházi hierarchiát úgy kellene megváltoztatni, hogy a fontosabb kérdéseknél ne a pápa, hanem az összehívott zsinat döntsön. A reformálásra való törekvést, azaz a megújulásnak a szándékát többször napirendi pontra tűzi a katolikus egyház, viszont a 15. századi zsinatokon a pápák elutasítják a változásokat. Tehát van igény a változásra az egyházon belül, de az egyházi vezetés ezeket lesöpri az asztalról, hogy a klüni reformmozgalom jelentős változtatásait, úgy a koncilializmust is lesöpri. Ez mind a középkorban. Tehát érzékeli a válságot, viszont nem oldja meg azokat, de életben tartja a katolikus egyházat. Gondoljunk például mondjuk a nagy egyház szakadásra. Ott is életben tartottuk az egyházat, túléltük a válságot, viszont maradtak megoldatlan problémák. És akkor nézzük meg, akkor a katolikus egyház a koraújkorban hogyan kezeli a középkorból áthozott válság tüneteit. A 15. század folyamán a pápaság több problémával is küzd. Ugye a római arisztokrata családok küzdelmeit érzékelhetjük Itáliában, eretnek mozgalmakkal kénytelen megküzdeni, ilyen volt ugye Wycliffe vagy a Huszianos féle mozgalmak, vagy hát maga a konciliarizmus is. Ugye a hatalmuk megszilárdítás érdekében kénytelenek kiegyezni a világi hatalmakkal, el is ismerik a nemzeti egyházak létét, hatalmuk már leginkább ugye csak Rómára és Itáliára terjed ki ugye a pápáknak. A koncilirizmus bukásával elmarad ugye az egyház reformja, ugye a pápai székben reneszánsz pápák követik egymást. Ez egy korszak a katolikus egyház életében, ez a reneszánsz pápaság. A reneszánsz pápák nem foglalkoznak a hitélettel, céljuk az itáliai hatalom, az egyház állam kiépítése, tehát gyakorlatilag eltávolodnak az ókeresztény jézusi tanításoktól. Virágzik a nepotizmus, azaz az egyházi javak, földek, tisztségek adományozása. Azt látjuk, hogy a püspökök családtagjaiknak, támogatóiknak egy nagyon magasfokú egyházi rangokat, érseki címeket adományoznak. A pápák úgy élnek Rómában, mint a királyok, vagyont halmoznak föl, testi elvezeteknek hódolnak, saját hadsereget tartanak fönt. Ugye az erkölcsi élet mélypontja, úgy tetszik, hatodik Sándor pápa volt, akkor a reneszánsz fejedelmének mintaképe gyakorlatilag. A pápasságot tulajdonképpen itáliai vezető virági hatalomnak tekintette. A katolikus egyház tanításai szerint ugye a bűneit őszintén megvaló ember a gyónással feloldozást kap, ezáltal megvalósul az Istennel való kiengesztelődés, azaz a bűnbocsánat, a bűnbánat szentsége. Ez egy alapvető katolikus dogma már az ókor óta. Na már most a reneszánsz pápák ehhez az alapvető katolikus dogmához nyúlnak és borítják meg. Amikor is tizedik Leó pápa, szintén reneszánsz pápa, az ókeresztény tanoktól eltávolodva úgynevezett búcsú cédulák árusításába kezd, főleg német, illetve itáliai területeken. A búcsú cédulák lényege a bűnbocsánat megvásárlása volt, azaz a purgatórium elkerülése. Aki megvásárolja ezeket a cédulákat, az megválthatta a bűneit, tehát pénzzel tudta ezeket megtenni, sőt, olyan fokú propaganda volt a búcsú cédulák árusítása mögött, hogy a saját családtagainak, vagy a már elhunyt szeretteinek is utólag megvásárolhatta ezeket a búcsú cédulákat. A búcsú cédulák során gyakorlatilag tizedik Leó a Szentpéter székes egyházat is teret finanszírozta, tehát úgy tetszik, a mai katolikus egyház központja, a Szentpéter bazilikának egy jelentős része a búcsú cédulák árusításából van felépítve egészen pontosan. Sokszor találkozok azzal a kérdéssel a diákok számára, hogy ezt miért hitték el az emberek. Hát ennek borzalmasan egyszerű okai vannak, hát egy részről azért, mert itt a pápai szentség nagyon magas fokú volt ekkor, hiszen a pápa és maga az egyház volt az oktatásnak a sarokköve. Tehát mindenki ugye nekik hit, hiszen ők voltak ugye gyakorlatilag a tudás fellegvára. Ez az egyik. A második rész pedig, hogy nem is tudtak nagyon latinul. Tehát a közembere nem beszélt latin nyelven. A Biblia meg csak latinul volt. Na már most hát, ha nem tudták elolvasni, nyilván annak hittek, aki el tudta.
De itt azért gondolom, a papság nézett egyet, amikor ezt bevezették. Tehát mondjuk egy kis falunak a papja biztos egy kicsit felmondta a szemöldögét, hogy hát ilyet nem olvasott ő a Bibliában.
Így van, tehát azért ez nem egy egységes dolog volt az egyházon belül. Főleg a szerzetes mozgalmak váltották ki elég hamar elégedetlenségüket a rendszer ellen, ha úgy tetszik. A német területeken elég magas fokú visszaélések voltak a búcsú cédulák árusításával, tehát erőszakhoz is folyamodtak mondjuk a püspökök esetleg a német területeken. Minden esetben azt látjuk, hogy a katolikus egyház mély fokú válságot él meg, az ókeresztény tanoktól volt teljesen távolodását, amely válaszra fogja sarkalni valóban az egyházon belül bizonyos személyeket.
Úgyhogy elkerülhetetlen volt a reformáció, és ez meg is indult Luther Mártonnal és az evangélikus egyházzal. Mit lehet róluk tudni?
A vallási ügyekkel való kereskedés, tehát mondjuk a búcsú cédulák árusítása ugye sokakat sértett, közülük egy szemét fogunk itt most kiemelni, egy Ágoston rendi szerzetes Luther Márton, vagy Martin Luthert, eredeti nevén, aki többször zarándokolt el Rómába, és az egyik zarándoklata útja során bizonyosodott meg a katolikus egyház romlásáról és válságáról. Nagyon fontos, hogy Luther nem akart külön egyházat létrehozni. Ő valóban csak meg akarta újítani a katolikus egyházat. Tehát benne nem volt egy ilyen vágy, hogy egy új egyházat teremtsen meg a katolikus egyház romló poraiból. Ő ezt abszolút megújításként szánta. 1517. októberének utolsó napján, tehát október 31-én Luther a búcsú cédulák elterjedésére válaszul összeállította az egyházat megújító és az azt támogató 95 pontból álló vitairat. plakátát, amit a Wittenbergi Egyetem kapujára tűzött föl, és ezt a dátumot a reformáció ünnepének, és ezzel párhuzamosan a reformáció megindításának tekintünk. Luther egyes katolikus tantételek megreformálását, azaz megújítását, felülvizsgálatát kívánta, és nem akart új hitet hirdetni. Ugye a teljes szakításhoz a kölcsönös bizalmatlanság és a politikai helyzet vezetett. Ugye a 95 pontra a pápai válasz elég hamar megérkezett. Ugye a reformáció elindítója elégette a pápai kiközösítő oklevelet 1520-ban, egy elég merész lépés volt, és a pápa kiközösítette Luthert a katolikus hitközösségből a támadása miatt, hiszen akkor újkorban a pápának a katolikus egyházban igaza volt minden szempontból, és ő állt minden fölött. Milyen politikai változás társul ehhez? Hát nyilván német földön vagyunk, így a pápával összekapcsolt német-római császár is beleszól a vetélkedésbe, hiszen ők egymásra vannak utalva. Az akkori császár pedig V. Károly, aki értelemszerűen a pápát fogja támogatni. A birodalmi átokkal sújtja Luthert a Wormsi birodalmi gyűlésen 1521-ben. És gyakorlatilag ez vezet a teljes szakításhoz Luther, illetve a katolikus egyház között. Tehát egyrészt politikailag, másrészt pedig vallásilag is büntetik Luthert.
Ez a birodalmi átok, ez mit jelentett?
Az, hogy nem vállalhat részt a birodalom politika ügyeiben, nem szedhet adót, nem birtokolhat földet. Tehát egy ilyen teljes kizárás.
És a pápa kiközösítő oklevel az milyen következményekkel ért?
Hát gyakorlatilag itt megfosztja a munkájától, tehát ugye nem tarthat mondjuk misét, nem gyakorolhatja a szerzetesi jogait, szerzetesi munkájával nem élhet tovább, tehát itt gyakorlatilag magát az élettől fosztják meg. És innentől kezdve a jövedelmeitől.
Tehát akkor teljesen lehetetlenítették, legalábbis így papíron.
Így van.
Na de ugye nem ez történt, mert hogy?
Mert hogy ugye a teljes szakítás megtörténik. A teljes szakítás a katolikus dogmák és a középkori teológiai elvetése okozta gyakorlatilag. Ugye Luther egy újfajta felfogást emel be valamilyen szinten. Luther tanításai szerint a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg. Kizárólag a hit által lehet üdvözölni, és egyedül csak a Biblia lehet a hívők vezérfonala. Ez a hármasság nagyon fontos, tehát a bűnt egyedül Isten bocsátja meg, a hit kérdése és a Biblia fontossága. Ugye Luther ezzel elutasította az egyház közvetítő szerepét ember és Isten között. Szerintem nincs szükség az egyháznak ilyen fogú közvetítése, mint a katolikusoknál, és feleslegesnek minősítette a katolikus ceremóniákat, például a körmenetet vagy a zarándoklatokat. Támogatta a gyónást, a papi nőtlenséget, azaz a cölibátust és a szerzetesség eltörlését, a kétszínalatti áldozás bevezetését. Luther a latin nyelvű misék helyett anyanyelvű Isten tiszteletek fontosságát hangsúlyozta, illetve ő maga is lefordította a Bibliát német nyelvre. Emellett fellépett a költekező egyházzal, a vagyonfelhalmozással, illetve a pompával szemben, és helyette a szekularizációt, azaz az egyházi birtokok világi kézbe kerülését és átadását kezdeményezte. A Luther Márton által támogatott új hit legfontosabb elemei, ugye a Solus Christus, azaz, hogy egyedül Krisztus, azaz nem fogadja el a szenteket, illetve csak a Krisztus által alapított, a Bibliában szereplő szentségeket fogadja el, azaz a keresztséget, és csak az úrvacsorát tartja meg a katolikus dogmákból. A sole fide, azaz az egyedül a hit által lehet üdvözölni, azaz a jó cselekedetek nem számítanak, az üdvözöléshez egyedül a hiten keresztül lehet eljutni. Ugye sole grácia, egyedül a kegyelem a fontos, és sole scriptura, egyedül az írás, azaz a Biblia fontosságát hangsúlyozza. Ezek a változások hamar vallásháborút eredményeztek, és ezek a vallásháborúk hívják életre az új egyházat, amit evangélikus, azaz luteránus egyháznak fogunk nevezni. Ugye a pápa és a császár együttes erővel sem tudta megakadályozni a reformációt, tehát a luteri tanok terjedését. Ugye a szerveződő evangélikus egyházhoz számos német fejedelem is csatlakozott, akik ugye érdekeltek voltak a császári hatalom meggyengítésében, illetve az egyházi vagyon felszámoltatásában, tehát ők egyértelműen politikai okok miatt csatlakoztak és álltak be Luther mögé. Az evangélikusok által meghirdetett szekularizáció felforgatta gyakorlatilag a német-római birodalmat, hiszen tudjuk, hogy a német-római birodalom ekkor nem egységes, hanem több önálló tartományból áll, amit a német-római császár fog össze. Az átért német fejedelmek ugyanis a Speyeri birodalmi gyűlésen protestáltak, azaz tiltakoztak, ellenálltak a hitük terjesztését megtiltó határozatok ellen 1529-ben. Innen jön a protestáns egyházak elnevezése is, ami gyakorlatilag minden, ami nem katolikus. A protestáns kifejezést ettől kezdve a katolikus egyháztól elforduló vallási irányzatok gyűjtőneveként fogjuk használni. A vallásháborúk tekintetében katonai szövetségekre került sor, és végül a vallásháborút ugye az augsburgi vallásbéke fogja lezárni, amiben mind a két fél egyébként, tehát mind a német-római fejedelmek, mind pedig ugye a császár és a katolikus fél is kimerül. A vége az lesz, hogy egyébként elismerik a fejedelmek szabad vallás gyakorlását az augsburgi vallásbékében, illetve megtarthatták a vallásháború során megszerzett földjeiket is ezek a fejedelmek. Innen ered, hogy aki a föld, azé a vallás. Tehát a fejedelmek megválaszthatták a saját egyházukat és felekezetüket, és innentől beszéltünk hivatalosan is evangélikus egyházról. Na már most ez a reformáció, amit Luther itt elindít 1517-ben, hullámként söpör végig Európán. Az egyik legjelentősebb Kálvin János előtt 8. Henrik király, aki nem csak a hat feleségéről volt híres, hanem egy új egyház megteremtéséről is. 8. Henrik törvényes szakította el az angol egyházat a rómaitól 1534-ben. A döntéssel a király az országban egyház főként is jelen van, mint az anglikán egyház egyetlen igaz irányító. Ez a mai napig is így van. Tehát a mindenkori brit uralkodó az anglikán egyház hivatalos feje. Ugye a főpapi hierarchia az anglikáni egyházban is megmaradt, az egyházi vagyon is, de a szerzetes rendeket megszüntette, például ugye a kolostéri birtokokat elkobozza 8. Henrik, az anglikán vallásban pedig látszólag megmaradtak a katolikus külsőségek, miserend, immaformák, templomok díszítettsége, de a szentek kultuszát és a cölibátust is eltörik az anglikán egyházban, emellett a többi protestáns felekezethez hasonlóan anyanyelvű liturgiát vezetnek be. Háttérben mi áll? Hát 8. Henrik kapcsolata az első feleségével, aragóniai Katalinnal, akitől el akart válni, hiszen nem tudott neki fiúgyermeket nemzeni, amit ugye a pápa nem engedett, ugye a katolikus hitelvek ezt nem engedik, ezért válik ki egyébként, mert feltétlenül egyébként a római egyházból az angol egyház. Mint tudjuk, ezt mondja, még 5 feleség lett, amiből 2 kivégeztetett, 2, vagy 1-től elvált, 1 meghalt a szülésben, 1 pedig túléli 8. Henriket, és akkor így jön ki a 6.
Igen, erre most pont volt valamilyen, vagy talán még mindig megy a Madácsban talán egy musical.
Igen, Six. Tessék megnézni a Six című musicalt, több magyar celebrit, híres és tehetséges celebritás és színés nő is játszik benne. 2 szereposztásban játszik a Madács Színházban.
És még meg kell említenünk egy másik fontos eseményt a reformáció kapcsán, ez pedig Kálvin János és a református egyház megalakulása.
Luther Márton fellépése gyakorlatilag hullámként söpört végig Európán, és a reformáció újabb és újabb irányzatait mozdította elő. Ugye az 1520-as években Svájcban is teret hódított a reformáció, a vallási ellentétek belső harcokhoz vezettek Svájcban, és megkezdődött egy átalakulás, amit a francia származású Kálvin János, Jean Calvin fogott kezdeményezni, ő a reformáció másik jelentős irányzatának képviselője. A nézete miatt ugye a hazájából elüldözött Kálvin János Genf városában prédikátor lett 1541-ben, ahol óriási befolyással bírt, ugye szellemi irányítóként és szigorú erkölcsileg nevében szabályozta a polgárok életét. Gyakorlatilag egy teoretikus államot hozott létre Genfben vallási szabályokkal, amelyek olyan szigorúak voltak, mint például a mulatozás vagy az alkoholfogyasztás tilalma, de több embert ki is végeztetett egyébként Kálvin János, tehát elég kemény vallási szabályokat vezetett meg Genfben. Kálvin tanításainak központjában az eleve elrendelés, azaz a predesztináció elve áll. Ez szerint az ember nem ismerheti meg, nem képes felfogni, mit rendelt Isten felőle. Az egyén kiválasztottságának bizonyítéka az Istenben való hit, a tisztesség, a puritán életvitel folytatása. Ugye úgy kell élni, mintha Isten kiválasztottságra teremtett volna bennünket, tehát az üdvözölésre. Ennek egyik jele a gyarapodás mind anyagiakban, mind pedig szellemiekben. Tehát mi nem tudjuk magyarán, hogy minket Isten az üdvözölésre választott ki, avagy sem, de hinnünk kell abban, hogy az üdvözölésre, és ezt dolgos életvitellel kell bizonyítanunk Isten felé. Ez az eleve elrendelés eleve, tehát Isten eleve elrendelte, hogy mi milyen sorsa jutunk.
Egyébként ez egy nagyon érdekes gondolat, és hogy a titeket is foglalkoztatnak ilyen nagy kérdések, akkor ez szerintem teljesen tökére érdemes elmerengeni, hogy ugye itt hát kvázi a szabad akaratot is egy kicsit kétségbe vonja ezzel. Egyébként van egy nagyon jó podcast, hogyha érdekel titeket az ilyesmi téma, a Létkérdések podcast, és ott egy teológus és egy agnosztikus host beszélgetnek egymással, és vitatkoznak az egyik adásban pont az eleve elrendelés elvéről.
A polgárság lelkesen fogadta Calvin tanításait, a szervezeti ügyekben Calvin az úgynevezett olcsó egyház megteremtését sürgette, azaz ez hivatalosan azt jelenti, hogy a demokratikus egyházszervezetet pártolta és építette ki, tehát ő elvetette Lutherhez hasonlóan az egyházi hierarchiát. Maga Calvin is Lutherhez hasonlóan ugye a Bibliához nyúlt vissza, viszont annyira nem szigorúan értelmezte, és nem távolodott el annyira tőle, mint azt Luther tette. Ugye a lelkész munkáját világi egyházfelügyelők, azaz presbiterek ellenőrizték, az általuk alkotott tanács, ugye konzisztórium, pedig ugye a híveket felügyelte, ugye így épül fel ma is a református egyház. A református vallás gyorsan elterjedt Európában, számos részén Hollandiában, Skóciában, Magyarországon, főleg Erdélyben, francia területeken a hugenották körében, Angliában pedig a puritánoknak hívjuk, ugye a Calvin által követő polgárokat. Tehát Calvin megteremti a reformáció másik fontos irányzatát, de mellette más egyházak is, hit irányok is megjelennek. Ebből még kettőt érdemes megemlíteni, az anabaptisták, azaz az újrakeresztelők, illetve az antitrinitáriusok, azaz a Szent Háromság tagadók. Az anabaptisták lényeg ugye a népi tömegek számára gyakorlatilag a reformáció a középkori eretnek mozgalmakhoz hasonlóan vagyoni egyenlőtlenségek megszüntetését, ugye az egyház és világi hierarchia eltörlését, az evangéliumi elvekhez való visszatérést jelentette. Ilyen volt például ugye Müntzer Tamás vagy Tomás Müntzer által létrehozott anabaptista vagy újrakeresztelő mozgalom is, akik a régi puritán evangéliumokban megfogalmazott ókeresztény tanításokhoz térnek vissza. A másik jelentős mozgalom az antitrinitáriusok, azaz a Szent Háromság tagadók voltak, akik ugye szigorú monoteizmushoz tértek vissza, demokratikus elveket vallottak, etéren a kálvinista nézetekhez állnak közel, de a predesztinációt elvetik. A Szervét Mihály például Calvin fogadja el, és ítélteti mágia halálra egyébként eretnekség miatt, amikor Gembe menekül az inkvizíció elől. Ugye hitvitát folytat Calvinnal, aki meg nem ért vele egyet a predesztinációval kapcsolatban, és hát ugye ezt úgy kellett megoldani, hogy mágia halálként büntette Szervét Mihályt. Szinte ugye mindenhol üldözik innentől kezdve egyébként az antitrinitáriusokat, kivéve Erdélyben. Összességében azt láthatjuk, hogy a reformáció különböző irányzatai nagyon gyorsan és nagyon hamar jelentős térhódításba kezdtek Európában, és elkezdték visszaszorítani Európa jelentős részein a katolikus egyházat és hitközösséget.
És akkor most nézzük meg, hogy Magyarországon mi volt a hatása a reformációnak.
Magyarországon akkor érdemes azért itt párhuzamot vonni, ugye a török korban vagyunk, tehát a törökök jelenlét azért sok mindent meghatároz, erről majd egy kicsit később a magyarországi korújkori történelemnél. A 16. századi ugye protestáns hitújítások ugye Magyarországon is gyorsan elterjedtek, ezt mondhatjuk, hogy az evangélikus vallást előbb a szabadkirályi városok német ajkú polgárai, illetve a szász városok veszik föl, nyilván, hiszen német földről jön, miközben ugye a külföldi egyetemen, Wittenbergben például tanult evangélikus predikátorok ugye a falvakban és a mezővárosokban térítették az evangélikus hitet. A protestáns térítők érveléseiben ugye a török sikereket a katolikus egyház bűnei miatt Isten büntetésének állították be, tehát ez nagyon jó kis propagandisztikus elem volt a protestánsok oldalán. Ugye az új hitnek több főnemesi pártolói is volt, például Nádasdy Tamás, illetve a Nádasdy család, aki évekig nádori tisztséget tölt be Magyarországon, akik ugye nyomdák alapításával is elősegítették ugye a reformáció tananinak gyors terjesztését. Ugye az 1550-es években megjelentek az országban a kálvinista tanítások, 1562-ben Debrecenben ugye református zsinatot is tartanak, amellyel gyakorlatilag a református kollégiumok alapítása is megkezdődik, többek között Debrecenben, illetve a református egyház központja ugye Debrecen lesz, és hát ugye most is Ez így van. Ugye a hitújítás jelentősen átalakította a korszak művelődését is. Ugye az anyanyelvi kultúra ápolása, a nyomdák alapítása, a nyomtatott könyvek terjesztése és a protestáns iskolahálózat kialakítása fellendülést hozott a háborús pusztítás mellett is a török korban. A 16. század utolsó harmadában pedig jelentősen megnőtt a magyar nyelvű nyomtatott művek száma is, amelyek között megugrott a nem vallási témájú könyvek, kalendáriumok, szép irodalmi alkotásoknak a száma és aránya is Magyarországon. Mindez azt jelzi, hogy az alapvető írni-olvasni tudás már nem csak az egyházi személyekre volt jellemző, hanem a nemesség nagy részére, illetve már a módosabb, főleg a mezővárosi jobbágyok is olvastak könyveket. A század végén pedig Károli Gáspár elkészítette a legendás, legelső teljes magyar nyelvű bibliát, a Vizsói Bibliát 1590-ben, ez nagyon fontos évszám és történelmi esemény, ezt mindenféleképpen jegyezzétek meg. A katolicizmus kisebbségbe szorul Magyarországon, a lakosság döntő többsége a század végére valamelyik protestáns felekezethez tartozik már. Az Európa nagy részén megmutatkozó vallási ellentétet az erdélyi fejlemségre nem lehet ráhúzni. 1568-ban a Tordai országgyűlésen a négy bevett vallást, a római katolikust, a reformátust, az evangélikust és az unitáriust szabad vallás gyakorlatként fogadták el. Tehát ameddig Európában mágiák égtek, Erdélyben nem mai értelemben, de a korszakban vallásbéke uralkodott. Erről majd egy kicsit később a következő adásban.
Igen, mert ugye az ellenreformációról, a katolikus megújulásról és a barokról majd a következő epizódban fogunk beszélni, ami hát ugye szorosan összefügg az adás a mostani témánkkal. Viszont most ezt lezárjuk, ezt a mai epizódot, mert szerintünk pont elég hosszú volt nektek és nekünk is, úgyhogy már csak az örök kérdés marad a végére, hogy milyen feladatokkal lehet számolni az érettségén ebben a témakörben.
Nem gyakori, de ezért előfordulhat esetleg itt képi forrás is, esetleg egy katolikus templom, vagy egy református templom közötti különbségek megfogalmazásával kapcsolatban. Én mindenféleképpen számítanék ennél a témán egy 90 pontra vonatkozó írásbeli forrásról, és akkor a hitelveknek a megfogalmazásáról szintén ez Calvinnál is előfordulhat főleg. Vagy esetleg mondjuk a katolikus egyházválságát bemutató írott forrás is előkerülhet, ami esetleg a búcsú cédulákra koncentrál.
Egyébként szerintem akár még, nem tudom, mennyire értetek, hogy mennyit, de szerintem akár még érdemes lehet, hogyha ráértek, és pont a közeletekben van esetleg egy református és egy katolikus templom, akár személyesen is ellátogatni egybe-egybe, és akkor ott megvizsgálni a saját szemetekkel a különbségeket.
Így van, ugyanis nem csak a hitelvekben hirdették az egyszerűséget, a protestánsok, hanem a templomaik szerkezetében, díszítettségében, hát pontosabban annak hiányában is hirdették ezt a puritán megjelenési formát. Tehát éles különbséget fogtok látni egy református és egy katolikus templom között.
Így van. Akkor hát találkozunk a következő epizódban, aminek a témája szorosan összefügg a mostanival. Addig is vigyázzatok magatokra, és sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.